A Nyeszter menti köztársaság, most ez elég forró téma, azt lehet mondani. Hivatalosan, félhivatalosan is, hát lehet, hogy profánul hangzik, de az oroszok szerint mi ennek a területnek a jogállása?
Ennek a területnek a jogállása, itt igazából a szovjet időkig praktikus visszamenni. Ugye 1991-ben a Szovjetunió felbomlását követően összeült egy kongresszus, ahol kikiáltották ugye Moldovát független államnak, viszont orosz katonák tartózkodtak a mai Transnisztria, amit ön is mondott, az Nyeszter menti köztársaság területén, és köztük robbant ki egy konfliktus, és igazából a jogállás ma tulajdonképpen az, hogy Oroszország szerint létező, önálló államról kéne beszélni, viszont egyik uniós, egyik ENSZ tagállam sem ismeri el hivatalosan. Itt igazából arról beszéltünk, mint Abázia és Dél-Oszétia esetében, hogy szakadár terület.
És most ugye nagyjából ebből fakadóan is vannak kérdések, vagy van egyfajta feszültség ezen a területen, mert hogy ha minden igaz, akkor Oroszország segítségét kérte ez a szakadár köztársaság, de egészen pontosan miért?
Igen, tegnap ült össze a Nyeszter menti kongresszus. A kongresszusról előjáróban annyit érdemes tudni, hogy ha tegnapit nem számoljuk, összesen 1990 óta 6-szor ült össze. Erről annyit kell tudni, hogy akkor szoktak összeülni, lényegében itt a helyi önkormányzatok képviselői is részt szoktak venni, mikor magának a terület életét nagymértékben befolyásoló döntést kell hozni.
Hát nyomosokkal ülnek össze, csak úgy hobbiból nem.
Igen, mondhatjuk így is, és tegnap este fele ért véget maga a kongresszus, és eredményként azt mondhatjuk el, hogy hivatalos közleményben fogalmazták meg Oroszország felé a kérést, hogy hát a segítségüket kérték, viszont ennek az a nehézsége, hogy ennek a szakadárállamnak nincs közös határa Oroszországgal, nincs tengerparttal sem közös határa, és Ukrajna és Moldova közé van beékelődve. Szóval itt, hogyha esetleg, itt idézőjelben mondom, úgy döntenének, hogy csatlakozzanak az Orosz Föderációhoz. A fő probléma az lenne, hogy Oroszország nem nagyon tudná biztosítani az utánpótlás vonalakat.
Még mielőtt ebbe az irányba elmegyünk, gyakorlatilag milyen segítséget kért ez a szakadár köztársaság? Volt erről szó, vagy csak így meglebegtették ezt az egész témát?
Volt szó, igazából az a fő probléma, hogy 2006 óta Moldova gazdasági blokkád alá helyezte ezt az úgymond szakadárállamot, és erre jött rá, hogy mikor 22. februárjában kitört az orosz-ukrán háború, akkor Ukrajna is beszállt ebbe a blokkádba, és lényegében alapvető árucikkeket, élelmiszereket, gyógyszereket nem tudnak időben vagy egyáltalán készhez kapni.
Azt ugye megnéztük, hogy mi történt eddig. Most nézzük meg azt, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek jöhetnek szóba a folytatást illetően, mármint ami az orosz reakciót illeti erre a kérésre.
Mint mondtam, tegnap volt maga a kongresszus, szóval a közlemény is maga egy nagyon friss dolog, és a Kreml egyelőre nem adott hivatalos reakciót. Nyilvánvalóan azért cikkeztek róla, hogy mik lennének a reális forgatókönyvek, viszont ne felejtjük el, hogy március 17-én Oroszországban elnökválasztások is lesznek. Ez Putyinnak és az orosz gondolkodást figyelmeztük, Putyin számára ez a közlemény a saját malmára hajthatja a vizet a választások előtt. Szóval, mint mondtam az előbb is, kijelenthetik, hogy csatlakoznak az Orosz Föderációba, de ennek a módja az erősen kérdéses, hogy mennyire lenne megvalósítható, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy tényleg nincs közös határuk Oroszországban. Az előbb említettem, hogy alapvető cikkekhez nem jutnak hozzá, hogyha csatlakoznának az Orosz Föderációhoz, ugyanúgy nem jutnának hozzá alapvető cikkekhez, kivéve, hogyha az oroszok előre történnek Odessa környékére, mert akkor esetleg lehetne erről szó, de ez nagyon minimális.
Egyébként arról lehet itt szó, hogy esetleg mondjuk ennek a moldáv területnek az EU-s csatlakozása is itt a háttérben majd befolyásolhatja az orosz reakciót? Esetleges EU-s csatlakozás természetesen.
Igen, abszolút. Ugye, ha jól emlékszem, májusban, előző év májusában kapott Moldova tagjelölti státuszt az Európai Uniótól. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de egyébként a moldáv kormánytól lehetett hallani olyan reakciókat is, hogy adott esetben, ha úgy alakulna, akkor Transnisztria nélkül is szívesen csatlakozik az Unióhoz. Pont most ebben a hónapban készült egy friss felmérés, amiben azt kérdezték meg az ott élőktől, így Moldova egész területére kiterjedően, hogy mennyiben támogatják az uniós, illetve a NATO csatlakozást, és egy szép törésvonal kisajzolódott az eredményekből. Az uniós csatlakozás tekintetében az az érdekes, hogy 2019 óta most csökkent az unióhoz való csatlakozás támogatottság 50% alá, 49,7% támogatni az uniós csatlakozást, holott két éve ez még jóval 60% fölött volt, a NATO csatlakozás támogatottsága viszont még mindig nagyon alacsony, mindössze 26,5%-uk mondaná azt, hogy csatlakoznának a NATO-hoz szívesen, a többiek inkább szkeptikusok a NATO-val kapcsolatban, szóval kijelenthetjük, hogy az Unió és a NATO között inkább az Unió javára billen a mérleg, de ott is már eléggé csökkent ez az arány, szóval itt most a következő hónapok egész érdekesen fognak alakulni ebben a két tekintetben is.
Milyen egyébként Moldova és Oroszország viszonya?
Ha megnézzük a szakadár köztársaságot, akkor ma nagyjából, ha aktív erőket nézzük, 1500-2000 fő aktív orosz katona, mondhatjuk úgy békefenntartó erőállomásozik azon a területen, viszont Moldovában alapvetően egy nyugatbarát kormány kabinet van hatalmon már több éve, így az oroszokkal való viszony nem éppen mondható felhőtlennek, és ezen belül még Moldován belül is nagyon nagyok a feszültségek, hiszen Európa egyik, hanem a legszegényebb államáról beszélhetünk.
Vlagyimir Putyint a korábbiakban többször hallhattuk arról beszélni, hogy képzeli el a nagy Oroszországot. Ezekben a gondolatfüzérekben Moldova is megjelent annak idején?
Moldova is megjelent abszolút, de most csak ismételni tudom magamat, hogy ennek mindaddig nincs realitása, ameddig Odesszáig nem tud Oroszország előretörni, viszont itt probléma, hogy az elmúlt hónapokban a Fekete-tengeri hadszíntéren annyira nem teljesített jól Oroszország, ellenben a szárazföldi frontvonallal.
A Makronom Intézet elemzőjét Mihálovics Zoltánt hallották. Rekordévet tudhat maga mögött a Richter Gedeon nyerté. A gyógyszeripari vállalat árbevétele éves alapon 14%-kal bővülve 747 milliárd forintra, még adózás előtti eredménye 15%-kal emelkedve 235 milliárd forintra nőtt tavaly. Ezzel a cég túl teljesítette a tavaly évre megfogalmazott elvárásait. Idén fő célkitűzésük, hogy a legnagyobb európai szállítóvá váljanak a rendszeres fogamzásgátlás területén is. Mindezt úgy, hogy közben ne növekedjen a karbonlábnyom a vállalatnak, mondta a cég vezérigazgatója Orbán Gábort, Molnár Gábor faggatta.
Két számjegyű növekedés mind a négy üzletágukban, erről beszélt a mai sajtótájékoztatón. Volt-e már ilyenre példa korábban a Richter történetében?
Általában törekszünk arra, hogy egyenletes, széles bázisú növekedést tudjunk mindig biztosítani negyedévről negyedévre, évről évre, ezért is állunk több lábon. Diverzifikált portfóliónk van, földrajzi szempontból is elég rendesen kiterjedt működés jellemző ránk. Az biztos, hogy a tavalyi év olyan szempontból különleges volt, hogy túl tudtuk teljesíteni az eredetileg megcélzott 10% körüli növekedési ambíciónkat. Mindezt úgy, hogy a deviza árfolyamok, azon belül konkrétan a rubel árfolyam, illetve a forint erősödés, az nem kedvezett nekünk, tehát gyakorlatilag megfelezte azt a növekedést. Például az eredmény tekintetében, amit produkálni tudtunk volna, ha ez nincs.
Tehát akkor ez lehetett volna még jobb is akár, hogyha a körülmények még kedvezőbbek. Melyik ágazat, üzletág volt a legsikeresebb? Melyik az, amit a négy közülön kiemelne?
Talán a neuropszichiátriát mondanám elsőként, mert tényleg nagyon nagy növekedés produkált az amerikai zászlós hajó termékünk. Ez azért kiemelkedő és érdekes, mert 7. évben a bevezetés után nagyon ritka az, hogy egy gyógyszer még mindig a piacon a leggyorsabban növekvő készítmény. Ez annak volt köszönhető, hogy egy újabb major depresszió indikációban, tehát alkalmazásban lehetővé vált a gyógyszer felírása az amerikai pszichiáterek, orvosok által, és ezért ez egy nagyon komoly húzóerőt gyakorolt. Kicsit kevésbé örültem annak, hogy a devizaárfolyamok következtében mind a generikus, mind a nőgyászati üzletágunk valamennyit veszített a tavalyi jövedelmezőségéből, ez nem jelentős, de hát látható, hogy a 2022-es kiugró szint után nem tudta megismételni ez a két üzletág azt a jövedelmezőségi szintet. Annak viszont nagyon örülök, hogy 18%-kal növeltük a legyártott volument, és mindezt úgy, hogy stabil létszám mellett, csökkenő energiafogyasztás mellett, hogy nekünk ez nagyon lényeges, hogy minél több beteget elérjünk, ezen dolgozni fogunk tovább, hogy a termelékenységünk javuljon, és a folyamat közben a karbonlábnyomunk meg ne növekedjen, sőt csökkenjen tovább, ahogy az elmúlt években is.
Ennek az egyik szerves része, vagy a legfontosabb része talán a K+F tevékenység. Ez hogyan alakult az elmúlt időszakban, az elmúlt évben?
Mi vagyunk az a cég Európának ezen a felén, aki a legtöbbet költ kutatás fejlesztésre. Tavaly ez meghaladta a gyógyszergyártási árbevételnek 10%-át. Folytatni fogjuk a pipeline-ba, tehát a fejlesztési projektekbe történő befektetést. Annál is inkább, mert ahogy haladnak előre a fejlesztési szakaszok, egyre többbe kerülnek. Klinikai vizsgálatok egyre nagyobb számú betegen történnek, és kezdünk abba az időszakba belépni, amikor a fejlesztésnek a drágább szakaszai következnek, úgyhogy jövőre egy 30 millió euróval valószínűleg rá kell pakolnunk a 2023-as K+5 büdzsére.
És az idei év is érdekesnek tűnik, legalábbis az alapján, amit a sajtótájékoztatón megfogalmazott. Van egy terület, amin vezető szerepre törnek idén. Melyik ez a terület, melyik ez a termékkör?
Az nem titok, hogy 2030-ra a nőgyógyászatban vezető szerepet céloztunk meg. Piacvezetők leszünk a női egészség területén. Az oda vezető úton viszont részeredményeket könyvelhetünk el, és azt remélem, hogy 2024 lesz az az év, amikor a szájon átszedhető fogamzásgátlókból a Richter lesz a legnagyobb szállító Európában.
Beszélt korábban arról, ezzel kezdtük gyakorlatilag az interjúnkat, hogy törekszenek földrajzi diversifikációra. Ilyen formán van Oroszországban is érdekeltsége a Richternek. Ez a piac, ez hogyan alakult?
Az orosz érdekeltség nagyon hosszú múltra tekint vissza. 1954-ben jött létre az első kereskedelmi képviselet, és a nagyon hosszú időn keresztül a rendszerváltás utáni időkben az orosz piactól való függés határozta meg a Richter mindennapjait. 15 évvel ezelőtt indult el az a szisztematikus munka, hogy az orosz piaci kitettséget csökkenteni lehessen. Mostanra Amerika vált a legnagyobb piacunká, és ezt követi az orosz, de volumenben bőven az orosz kereskedelmi tevékenység dominál, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy áll az orosz gazdaság, és mit lehet és mit nem lehet csinálni. Egyelőre a működésünk zavartalan. Az orosz gazdaság meglepően erős ahhoz képest, hogy szankciókkal sújtották, illetve az olajár se ott van, ahol lehetne vagy volt korábban. Úgyhogy örülünk annak, hogy mindez nem tükröződik az orosz forgalomban, sem az orosz keresletben, sem a kiszállításokban vagy a gyártásban.
Végezetül engedje meg, hogy egy picit néhány szó erejéig egy személyi változással kapcsolatban is a véleményét kérjem. Ugye lemondott és elköszönt Boks Erik igazgatósági elnök úr. Mekkora űrt hagy az ő távozása a Richterben, és hogyan lehet, ha lehet, pótolni, vagy inkább helyettesíteni?
Nagyon tudatos átmenet zajlott a vezetőségben, a Richterben. Ez igaz az igazgatóságra is, az igazgatóság elnökére, a vezérigazgató személyére, de a kevésbé látható kulcsvezetők körében is lezajlott egy nemzedékváltás az elmúlt 5-10 évben. Nagyon tudatosan figyelt arra Boks Erik elnök úr maga is, hogy ez az átmenet minél simább legyen, a folytonosság biztosítható legyen. A társaságunkban egyébként hagyománya van ennek, hogy az elnök megfelelő szolgálat után tiszteletbeli elnökké válik. Úgyhogy én úgy érzem, hogy az a stabilitás, az a kiszámíthatóság és irányra tartás, ami eddig is jellemezte a céget, nem fog megváltozni.
A Richter vezérigazgatóját, Orbán Gábort hallották. Zene, közlekedés, 8-kor friss hírek itt a Trend FM.